Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, én Mlinárik Márton vagyok, és ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani beszélgető partnerem Balázsi Zsolt lesz, aki a Hold alapkezelő hedge fund menedzsere, a Hold Bét alapkezelője és a Hold After Hours műsorvezetője.
Én is üdvözlök mindenkit.
Köszönöm, hogy eljöttél. Ez ugye egy ingatlanokról szóló műsor, és ugye kint megbeszéltük a mikrofonon kívüli bevezetőbe, hogy a te világodban egyáltalán nem szoktál ingatlanokkal találkozni, úgyhogy ez ebből szempontból is egy rendhagyó adás lesz.
Hát mi egyfolytában birkózunk az ingatlannal, mint ugye, de hát erről szó lesz, mint a társadalom egyetlen befektetési eszköze, és akkor próbáljuk el, hogy az így nem, van más is.
Na és pontosan ezért hívtalak most ide, mert az a hír járja az ingatlanos médiába, amiről beszélünk folyamatosan már egy ideje, hogy elképzelhető, hogy a következő időszak az nem az ingatlanok időszaka lesz. Holott az előző, mondhatom, 30-36 év, az tulajdonképpen az ingatlanokról szólt. Egy kis kihagyás volt benne, ugye 2008 körüli időszak, meg hát ugye voltak kisebb megakadások a Covid-nál, energiaválság, hát most megint készül valami hasonló, de valami oknál fogva, hát erről is nagyon sokat beszélgetünk, milyen okoknál fogva, de megérkezett a piac oda, hogy Budapesten már nem vesznek meg mindent bármi áron az emberek. Érdekes módon a vidéki városokba, tehát például Pattornyos hazám Salgótarján, az még mindig menő, az elmúlt hónapnak az adatai alapján éppen ár növekedést regisztráltak megint az ingatlanpiac egészére.
Reméljük mindenki ott vett spekulálni.
Így van, most egyébként két hete voltam egy ilyen előadáson, és akkor ott éppen a Peter Jones felhozta, hogy nézd meg, Salgótarjánban 6 millióért, meg 5 millióért lehet venni 50 négyzetméteres ingatlan, mondom, állj, mielőtt bárki ilyet venne, menjen oda, legyen szíves, és nézzen körbe a szomszédságba, mert nem akarsz 5 és 6 millió forintért 50 négyzetméteres lakást venni, ezt tutira mondom neked.
Ezt én nem tudom, ugye, de a tőzsdén is egyébként ez van, tehát most ugye azt írtad le, hogy hát aki rövid távon próbál spekulálni az ingatlanba, az azért tud szívni. Hosszú távon azért nem, tehát erről a 36 évről beszélgetve, de a tőzsde is ilyen. Tehát, hogyha megnézed, hogy ki milyen távra vesz részvényt, akkor a spekulánsok, a rövid távú befektetők, mondjuk az online kereskedők, azoknak a 70%-a, 80%-a bukóban van. Tehát kiírják az online broker cégek, ki kell írniuk, hogy hogy állnak a ő befektetők, és kiírják, hogy 70% veszteséggel áll. Hosszú távon viszont hát gyakorlatilag nem lehet a részvényel bukni. Tehát, hogyha valaki megvesz részvényeket és tartja őket, akkor nagyon ügyetlenül kell lenni ahhoz, hogy az ne legyen pluszba. Hogyha ezek az amerikai részvények voltak, akkor nincs. Tehát azt hiszem a 10 éves időtáv az, amikor nem tudsz kirakni olyat, hogy veszteséges olyan 10 év.
Na de hát amikor mi a tőzsdére megyünk, már úgy értem a magyarok, akkor hát ugye az 50-szeres, milyen 50-szeres, 500-szoros tőkeáttét, illetve mindenféle opciókkal történő mókolása sokkal vonzóbb, mint beleülni 10-15 évre.
Na és ez egy rohadt nagy előnye az ingatlannak. Tehát hogyha már most ugye a hátrányait akartam mondani, de két óriási előnye van befektetés szempontból az ingatlannak. Egyrészt kényszer megtakarítás. Az az ember, aki úgy gondolja, hogy hogy tudna már félrakni 100 000 forintot havonta bármire, az lesz egy ingatlant, jelzálok itt el, és így egyszer csak el tudja kezdeni törleszteni az a 100 000 forintot, mégiscsak. Csak ugye ez egy nagyon rossz formája a megtakarításnak, mert itt nem ő kapja a kamatot, hanem ő fizeti a kamatot. Ez az egyik, ami az ingatlan befektetés. A másik nagy előnye pedig az, hogy azért tudnak a ingatlanban nyugodtan üldögélni emberek, mert nem tudják nap mint nap az árát. Tehát a tőzsdén ott ugye azt látod, hogy úristen, leesett a részvényámára, úristen, fölment a részvényámára, és igazából az ingatlannal is ez történne, akkor, hogyha ugyanilyen naponta kalkulált árak lenne. Tehát ugye vannak ingatlan cégek a tőzsdén, és azoknak az nem az van, hogy ott bizony valakik naponta megmondják, hogy mennyi annak az ingatlan portfóliónak az értéke, illetve nyilván nem az értéke, hanem az ára, mert ugye az eladók és a vevők ezt alakítják, de ha valaki ingatlant vesz, akkor az nem idegesíti magát azzal, hogy úristen, nem tudom, hormuzi válság van, és azért esett a portfólió mértéke 10%-at, és úristen, eladom. Meg ugye ott úgy, és ugye ez a tőkátétel, ugye az ingatlan is elvileg tőkátétel, hiszen ha hitelből veszed, akkor az tőkátétel, de nem az, mint a tőzsdén. Tehát pont mivel a tőzsdén, ha tőkátételt veszel föl, és naponta kalkulálják az árát, ezért naponta elkérik, ha buksz. És akkor azt esetleg nem tudod kifizetni. Tehát itt van az ingatlan befektetésnek haszna, de hát korán sem az egyetlen. Tehát, hogyha elfelejtjük a tőkátételt, akkor onnantól kezdve ez már elvész, mert akkor onnantól kezdve már részvényportfóliód miatt se kell aggódni, hogy esetleg esik 10%-ot. Szóval, hát igen, erről beszélünk. De az érdekes, hogy ugye Magyarországon szerintem az ingatlan, és ez nem csak Magyarország, hanem Kelet-Európa, az nem igazán befektetés, hanem hogy hát van pénzem, mit csinálnék, ingatlant veszek. Tehát nem mind befektetés gondolnak erre, hanem ez a teljesen kézenfekvő, hiszen egy ingatlant kell venned már csak a lakás szempontjából, és ugye ez most akkor mennyi lesz a kezdődik. Én amikor ahányszor ingatlan vételről beszélek, sose lakás célúról beszélek, az, hogy félreraknám. Tehát az első ember az első lakását megveszi, az még úgy érthető. Most abban nem megyek bele, olyanok is van hátránya, de az még úgy érthető. És ugye ez Kelet-Európára igaz, ez szerint Kelet-Európában az emberek sokkal kevésbé bíznak az államban. És az ingatlanra hiszik azt, hogy azt nem veszik el 50 évente tőle, míg bármi mását, ugye egész Kelet-Európában. Tehát megnézzük akkor ugye, Kelet-Európa az, ahol így 90-95%, Romániában 98% a lakásbirtoklás aránya. Svájcban ez 50, mert ott nem aggódnak, ott bíz, a társadalom részvevői bíznak egymásban. Itt meg nagyon érdekes, volt ugye a PMAP, amikor 16-17%-ot fizetett 2 éven keresztül, és én nekem rádiókban műsorvezetőknek kellett magyaráznom, hogy nem, ez nem olyan, mint a hadi kölcsön, ezt ki fogják fizetni, ez nem az, hogy az állam már megint beszívja a megtakarításokat hihetetlenül magas kamattal, és aztán nem fizeti vissza, ez biztos, hogy vissza lesz fizetve, de ezt kellett magyaráznom, tehát ennyire nincs bizalom az állam iránt, és ezek még szintén ilyen második világháborús tapasztalatok, amik így apáról fiúra, vagy anyáról lánynak átöröklődnek. Sőt, ehhez van még egy nagyon jó sztorim, az a, ugye abban az időszakban, amikor ez a PMA 16-17%-ot fizetett, vagy 16-18-at 2 éven keresztül, akkor szétspriccelt a erre fogékonyabb rétegekben, hogy a lakásodra fölvesz a jelzáloghitelt, és azt berakod PMA-ba. Mert hiszen a jelzáloghitelt megkaptad, mit tudom, 5%-on, és kaptál érte 17%-ot, és ha nem tetszett, akkor 2 év múlva lezártad ezt a pozíciót, és 20%-a beljebb voltál. Igen, igen. És van ismerősem, aki azzal foglalkozott, ilyeneket közvetített, és mondta, hogy a leggyakoribb érv akkor, hogyha már úgy áll az egész, hogy jó, mindenki kész van, és csináljuk meg, az, hogy a feleség előállt azzal, hogy nem, mégse jó, ne zálogosítsuk el a lakást, mert utcára kerülnek a gyerekek. Tehát, hogy és igazából meg kell köszönnünk nekünk, ugye a tőzsdével foglalkozunk, értékpapírokkal foglalkozunk, tehát meg kell köszönnünk az államnak, hogy ezekkel a lakossági kötvényekkel nagyon sokaknak kinyitották a szemét, hogy igen, lehet értékpapírba fektetni. És aztán, ahogy onnan kiáramlott a pénz, úgy jött hozzánk is egy csomó. Tehát, hogy egy kicsit kinyitott egy ilyen kis kaput, hogy lehet értékpapírba fektetni. Az állampapír az abból a szempontból jó, hogy alacsony kockázatú, de az általában azt is jelenti, hogy alacsony hozamú. Hát kivéve az a PMAP, ami épp nem volt az.
Tehát azt kimondhatjuk, hogy a magyar közönség kevésbé nézi a hozamot, inkább azt nézi, amit ért, vagy amit érteni vél.
Igen, ami alapvetően nem lenne rossz hozzáállás. Tehát a Warren Buffett is azt mondja, hogy ő csak olyat vesz, amihez ért, amit jól megértett. A baj inkább az, hogy csak az ingatlant. És arra is inkább azt csak hiszik, hogy értik, nem?
Hadd mondjak erre, ugye megint csak megbeszéltük így még napi rendelőt, hogy aki ért hozzá. Hát ha ez mindenki érten, akkor nem lennek olyan történetek, mint amikor, tehát jelenleg is látni sok ilyet, hogy megvettem, felújítottam, visszatettem a piacon 150 millió forintért, visszatettem a piacra, hogy majd azt nekem jól kifizetik, amit milyen szépet csináltam én, csak nem fizetik ki. És amikor ugye megvetted jó drágán egy fél évvel ezelőtt, ráköltöttél annyi pénzt, hogy megsatszoltad a felújítási költséget, csak nem értettél hozzá, tehát a felújításod pont duplájába került, mint amire számítottál, és ugye hasznot is szeretnél rajta, meg adót is kell fizetni, meg illetéket is kell fizetni, ott van az ügyvéd is, stb. Stb. És akkor még hitelt vettél fel rá, akkor ugyanak van kamata, meg különböző banki díjak, tehát iszonyú költség hányadod van, amit mindent ki kéne fizetni, plusz még keresni is kéne rajta, és még nem számítottuk az időt, mert ha mindezt egy év alatt csinálod meg, és 10%-ot keresel, akkor az, hát jó, nem rossz. De ha ezt fél év alatt csinálod meg, akkor az éves szinten 20%.
De rak bele a munkáját, az a munkádíjadat.
És akkor még ezt nem is számoltuk, tehát akkor ugye nem lennének ilyenek, vagy mondok még egy példát, ami velem történt éppen. Én 18 éve foglalkozom ingatlanokkal, és hát amikor élő egyenesben sikerül végignézni olyan akciókat, amik ilyen, hát hogy mondjam, minimum gyanúsak, tehát például egy túl jól kinéző ingatlan, ami túl olcsón van hirdetve vagy árulva. Ott van benne egy ember, aki nem a tulajdonos, de azt állítja magáról, hogy olyan meghatalmazott, és azt mondjuk neki, hogy akkor légy szíves egy közjegyző meghatalmazást hozzá már, és az még aznap délutára ott van a postafiókomba, akkor így felszalad a szemöldököm ide hátra, hogy nekem van a rokonságomba közjegyző, de így még én se intézek időpontot. És hát kérdezzük már meg, a pecséte rajta van a közjegyzőnek az elérhetősége. Felírtuk a közjegyzőt, és azt mondja, hogy nem írt alá ilyen dokumentumot.
Ugye az az érdekes, tehát hogy ezeket ott lehet megfogni, hogyha van egy hihetetlenül nagy hozamígéret, az nincs, tehát hogy egy működő piacon ilyen nincsen. Ez a felújítás dolog is, hogy vannak időszakok, amikor ezek működhettek, na de gondolja bele, csak azt kell végig gondolni, hogy működik egy piac, tehát hogyha az történik, hogy veszek egy lakást, felújítom és eladom, akkor ezt annyian csinálnák, hogy mint ahogy, mit tudom, mint a tejjel kereskedést annyian csinálják, hogy azon nem lehet óriási margint elérni.
Hadd nyugtassalak meg, sokan csinálják. Az én világomban ez nagyon sokan csinálják.
De biztos, hogy már nem, tehát hogy innentől kezdve már nincsenek óriási margin-ek. Hát most épp azt mondod, hogy nem tudják eladni. Tehát, hogy nincsen asztalon heverő pénz. Hát csak azért, mert ingatlan valami, azért az nem lesz ablakban pénz, hiszen ha az ablakban pénz lenne, akkor előbb-utóbb, és most már azért egy ideje pörög ez az ingatlan biznisz, ugye mondjuk 2014 akkor kezdett. Tehát 12 éve, és 12 év alatt azért már kitermelte azt a réteget, ami lefelőzi az extra profitot. Tehát, hogy minden piac így működik. Egyébként az Airbnb ilyen, ugye? Tehát abszolút, voltak aranyévei, aki akkor belépett az fosta a pénzt, de most már egyrészt ugye rászállt a szabályozó, másrészt megtelt az Airbnb piac, tehát így működik a piac, hogy előbb-utóbb az eltűnik, és ha te vagy a késő, a legkésőbb, azt meg fogod szívni, de a részvény is ilyen, ugye aki akkor veszi a részvényt, amikor már mindenki arról beszél, hogy OTP részvényt kell venni, na az biztos, hogy már késő.
Hát és akkor még nem beszéltünk az úgynevezett szerelem projektekről, ugye a tőzsdén is van, amikor beleszeretsz egy pozícióba, és azért nem számolod fel mondjuk, vagy azért lépsz olyan dolgokat, ami nem lenne indokolt egyébként, mert te abba beleszerettél. Ugye amikor az emberünk vesz egy ingatlant a József körúton, és azt zseniális egyébként, 250 négyzetméter, van benne egy 80 négyzetméteres nappali, minden szobához van gardrób, fürdőszoba, stb. Tehát tényleg profi, és olyan minőségben megcsinálva, hogy olyat elég ritkán látni. Csak egy bibi van, József körúton van. Tehát ha ezt megcsinálod Budán, akkor elképzelhet, hogy erre volna igény. József körúton nincs, és nem tudja eladni annyi pénzért, mint amennyit ő elképzelt érte, és kérdezem, hogy miért? Hát mert ez neki úgy megtetszett. Nézd meg, volt, és akkor most ugye épített egy ilyet, ami zseniális, csak nem fogja érni az értékét. De egyébként a top, azt is elmondom röviden, és akkor megyünk tovább, a Balassi Bálint utca 5. kerület, ott az Olimpia Park, tehát a Parlament és a Jászai Mari tér közötti részen, panoráma van az Atya Úristenre is, a társasháznak az 5. emeletén, a 4. emeletén megvettek egy ilyen régi felújítandó lakást, abból nyitottak a födémen keresztül feljáratot a padlásra, tehát 6. emelet, és még megvette a fölötte lévő tetőteret is. 400 négyzetméteres ingatlant épített fel az ember ott a Balassi Bálint utcába. Üveg födém van, érted? Tehát belül a nappali teteje az üveg, hogy fölülre, tehát felnézel, és látod, hogyha fölötted jönnek, mennek.
Ha nem koszos, nem?
Hát ha nem koszos, igen. Ezt akarom mondani, hogy 3 ember volt ebbe a lakásba éppen, a 400 négyzetméteren, amikor én ott jártam. Az egyik sztrókból lábadozott, a másik 90 éves volt, a harmadiknak már nem volt hitelő foga. És hát így elmondták a történetet, hogy ők műkereskedés, műkincskereskedelemmel foglalkoztak, és valahonnan, nem tudom, Borsodból, a franc, ugye hova, onnan sodorta ide őket az élet, és amikor megépítették ezt, ja, nincs befejezve, tehát nincs használatba vételi engedély, és tehát van egy fürdőszoba benne, egy óriási jacuzzi, nem férsz be a lomtól, és itt hasonlók, és, de van 72 darab nyilázzáró. Hello. És akkor mindjárt pörgött a fejem, hogy és azt fel kell újítani, érted? Tehát belerogytak, és azt mondja, hogy amikor ezt elkezdték építeni, 35 darab kislakást adtak el Budapest szerte azért, hogy ezt megcsinálják. Hülyeség volt, mi? Hát mondom, jó, hogy ezt nem én mondtam, tehát akkor még vannak a szerelem projektek is.
De ugye ez a, van egy ilyen mottom, hogyha a fontos döntésekben mindig ki kell hagyni az érzelmeket. Tehát, hogy van egy, rengeteg helyen van az érzelemnek, az ember táncol, az ember zenét hallgat, filmet, az, hogy melyik filmet nézi, az válassza ki érzelmi alapon. De befektetési döntésekbe, akármilyen döntés, tehát mind, semmilyen fontos döntésben ne szerepeljen ott az érzelem. Hogyha ott van az érzelem, akkor kérje meg valaki más, hogy döntsön helyette.
Gondolom, hogy találkoztok olyan helyzetekkel, amikor valaki ingatlanból hozna ki pénzt, és tenné mondjuk hozzátok a holdnak az ilyen-olyan alapjaiba, és segítséget kér tőletek. Az mekkora probléma szerinted, hogy nehézkes az ingatlanoknak az eladhatósága?
Ugye ezek, hát nyilván probléma, de ez egy, visszamegyünk arra az érdekes dologra, hogy ugye ez is egy kicsit arra kényszeríti a befektetőt, hogy hosszú távon fektessen be. Tehát az, hogy nem tudja adni-venni, mert a részvénnyel egy kicsit baj az, hogy könnyen el tudod adni. Tehát én szerintem, de hát ezt nagyon sokan mondjuk, tehát hogyha a tőzsdék évente háromszor lennének nyitva, akkor milliószor jobb dolog lenne. A tőzsdének mi az alapvető funkciója, hogy a tőkét a lehető leghatékonyabban allokálja. Tehát olyan cégek felé, iparágak felé menjen a tőke, aminek szüksége van rá, ami hasznos. De onnantól kezdve, hogy naponta van, sőt, most már azon dolgoznak, hogy már hétvégén is legyen nyitva a tőzsde, ugye a kriptotőzsde az hétvégén is nyitva van. Innentől kezdve elment egy ilyen spekulációs, egy ilyen szerencsejáték irányba, és ez nagy károkat okoz sok szempontból. Tehát ilyen tényleg teljes idiotizmus lett az, aminek egy ilyen fontos szerepe lenne, és az ingatlannál ez nincs, hát, és ezért sincs, mert nem tudod könnyedén adni-venni, meg hogyha sűrűn adod, akkor még plusz adó is van. Szóval ez egy, hát, hogy igen, ez egy hátrány akkor, hogyha ezt el akarod adni, és valami másba átülni, mert fölment az ára, stb. De azért hosszú távon meg egy előny, mert, vagy tehát, hogy hiszen belekényszerít abba a befektetésbe, nem fogsz kibeugrálni belőle.
Igen, sokszor van olyan gondolatunk, meg van, amikor vissza is ér hozzánk az információ, amikor örökségek felszámolásánál arról van szó, hogy tehát megkérdezzük mindig, hogy mi a terv eladás után, hogyan tovább. Hát eladom, és akkor kriptó. És akkor kötünk fogadásokat az irodába arra, hogy egy év múlva vajon mennyi lesz még meg abból a pénzből, és van egy kicsit olyan érzésem ilyenkor, hogy jó, tehát azért volt ebben az országban olyan, hogy Questor, Budakes, de én magam is fel tudok a saját praxisomból sorolni néhányan zseniális, óriási befektetést, hogy volt egy kis pénzem, akkor mindjárt megjelent valaki, hogy figyelj, akkor azt úgy kell, hogy akkor itt ideadod a pénzed, akkor itt megpörgetjük, és akkor lesz óriási hozam. Ugye azt már nem mondja, hogy a hozamot egyébként osztjuk, de a bukó az mind az enyém lesz. Ez nem hangzik el, erre már csak utólag jöttem rá. És velünk az elmúlt évtizedekben azért számtalan ilyet etettek meg, és valóban az van, amit az ingatlannál, ugye te is kiemeltél, hogy ezt viszonylag nehezen tudják kihúzni alulad. Habár volt már ilyen is.
És hát igen, és ugye, tehát és akkor meg a lakosság hozzáállása értékpapírhoz és ingatlanhoz, tehát az értékpapír az, ahol, ahogy így mondtad, Budakest, meg nem tudom, micsoda, szóval, hogy ott vannak olyan híres megszivatások, amitől aztán mindenki rettegi a dolgot. Az ingatlanban ez kevésbé híresül el, de egyébként mindig mindenre, tehát az az alapelv, hogy nincs olyan, hogy valaki odajön és azt mondja, hogy heti 5% hozam, vagy havi 5%, ilyen nincsen, tehát nincsen ablakban heverő pénz. Nem adja oda. Hogyha tehát tényleg lenne ilyen, akkor azt nem osztja meg mással, de amúgy meg nincs ilyen. Tehát, hogy ezeket olyan könnyű átlátni, hogy nem, tehát csak azért, mert hirtelen pénzem lett, azért nem fog Béla megtalálni a világ legjobb befektetésével. Hát tele van a világ pénzzel, nincs aranytojástól tyúk, nincs kiskapu, általában a munka, a szorgalom, a nem tudom mi, így lehet meggazdagodni. Úgy nem úgy lehet meggazdagodni, hogy odaadom Bélának, mert ő havi 5% hozamot ígér.
Hát abszolút. De egy kicsit, tehát ugye beszéltünk arról, hogy a magyaroknak, meg a kelet-európaiaknak sajátosság ez, hogy ingatlanba lapátolják a pénzt, de azért erre egy kicsit így a globális trendek is felülnek szerintem, mert említeném Dubájt, Észak-Ciprust, Tájföldet, de mondjuk mondhatnám Batumit, ami ugye a következő ilyen feltörekvő lokáció, olyan óriási.
Az hol van?
Az Grúziában van, Grúziának Fekete-tengerparti része, ami ugye most úgy hirdeti magát, mint a legolcsóbb európai tengerparti lokáció. Hát per pillanat, én nem jártam még ott, de igazából tervezem, mert érdekes a történet, szerintem nincs ott még semmi, tehát ezt most kezdik építeni, viszont pont ezért ugye mondják, hogy jó neked oda most beszállni, mert majd ott milyen árnövekedés lesz, ha lesz, ha nem rúgják össze a port a déloszétokkal, meg az apházokkal, meg az oroszokkal, meg a nem tudom kikkel.
Jó, tehát ha nagy hozzámú befektetést keresel, akkor ott lesz kockázat.
Az abszolút.
Tehát, hogy kockázat nélkül nincs hozzám.
Lásd Észak-Ciprus. De egy kicsit, tehát nekem az érzésem, hogy ezekbe az óriás toronyházakba hordja nem csak a magyar lakosság, mert ugye viszonylag kis tőkerül képviselünk azért a világban, ezt lássuk be, hanem például az orosz, de akár a nyugat-európai és a mindenféle lakosság hordja ezekbe a toronyházakba a pénzét, hogy ott tárolja. Ezt te hogy látod? Tehát inkább úgy is kérdezhetném, hogy Dubaj szerinted egy ingatlan scam, vagy a gazdagéknak a pénztároló?
Hát fogalmam sincs, de ugye ott is most omlott rájuk. Tehát hogy hirtelen kiderült, hogy az arab öböl mégsem egy olyan békés hely, mint ahogy azt gondoltuk, és amikor furcsálom, hogy miért esnek ezért az árak, hiszen most ugye ez a hormuzi szoros problémáról van szó, de ez a hormuzi szoros, ha valamire rávilágít, szerintem az minden szereplőnek a környéken, hogy ez nehogy még egyszer megtörténjen, mert ez egy óriási szívás mindenkinek, aki ott van. Úgyhogy az, hogy megtörtént, az nem növeli az esélyét a következő ilyeneknek, hanem csökkenti. Tehát, hogyha tényleg van áresés, én nem követem.
Most én sem jártam ott már régen, úgyhogy van vonalam, meg tudom kérdezni.
Akkor ez valami akkor lehetőség, mert én ezt a következtetést vonnám le, hogy tényleg, hogy ugye ilyenkor az emberek mindig megriadnak, hogy úristen, van olyan, hogy kockázat, de nem, akkor, tehát előtte van a kockázat, mi amikor bekövetkezett, akkor az már nem kockázat, akkor arra már készül mindenki, tehát akkor az már egy sokkal kezelhetőbb dolog, úgyhogy nem, egyébként fogalmam sincs, hogy mi történik ott Dubajban. Mint látjuk, ott is volt kockázat.
Abszolút. Balázs és Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Legközelebb folytatjuk.
Köszönöm szépen.
Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n.